A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt Krisztus Urunk váltsághalálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, életünkben újra meg újra ajtókba, kapukba ütközünk. Ki tudná megmondani azt is hirtelen, hogy csak itt a templom hajóban hány ajtó és hány kapu vesz körül bennünket? Az ajtók mindig különböző helységeket, tereket választanak el egymástól, és ha be van zárva egy ajtó, akkor az azt is jelenti, hogy az ajtó mögé akárki nem mehet be. Az elmúlt héten például járhattam egy idősek otthonában, a demensek osztályán, és bizony ott is a lelkész is egy ajtóba ütközik, mert hát az ott lévő betegekre való tekintettel zárva tartják a folyosó ajtaját, nem tudnak magukra vigyázni megfelelően, és ez az ajtó is jelezte ezt, hogy ott egy külön világ van. Vagy ha kórházba megyünk, testvérek, az intenzív osztályt elég csak említenem, a zárt ajtót, oda se mehet be senki csak úgy, ha gondol egyet, legfeljebb engedéllyel vagy meghatározott időben. Ugrok egyet a világ gondolkodásában, uralkodóknak a környezetében. Majd minden királynak, uralkodónak megvan a maga titkos testülete, titkos társasága, akik mint tanácsadók veszik őket körül, és bizony zárt ajtók mögött tárgyalnak, döntenek, hoznak meg különböző határozatokat, hogy merre és hogyan is haladjanak előre. Ez amióta uralkodók, királyok, császárok vannak, mindig is így volt, zárt ajtók mögött. Zárt ajtók mögötti ülés, amikor ajtóra gondolunk, de ha lelki értelemben folytatom ezt a gondolatsort, akkor egy másik ajtó is eszembe jut. A szívünknek az ajtaja, amely ugyanígy elválaszt bennünket a környezetünktől, embertársainktól, és oda akárkit nem engedünk be. Sőt, nem magától értetődő, hogy magát, Krisztust és Istent is oda beengedem az ajtók mögé. Ezen a mai vasárnapon egy drága örömhírt szeretnék mindannyiótok szívére helyezni, testvéreim. Hogy van valaki, aki előtt nincsenek zárt ajtók. Így is megfogalmazhatnám, hogy a zárt ajtók ura, a zárt ajtók mögött és minden fölött lévő Úrról szeretnék ma bizonyságot tenni, és örömmel a szívedre helyezni, hogy ezért ez bátoríthat, erősíthet bennünket minden körülmények között, hogy van valaki, a zárt ajtók ura, akit nem lehet kizárni sehonnan sem. És most akkor hallgassuk meg a kijelölt igeszakaszt, amely ugyancsak egy ilyen zárt ajtók mögötti ülés eseményeibe viszel bennünket. A zsidó főtanács, a Szünhedrion jött össze azért, hogy döntést hozzanak zárt ajtók mögött. Sőt, hát vannak közöttünk itt jogászok is, sőt, mi több bírók is. Bíróság eléállítás nélkül meghozzák a döntést, hogy mi legyen Jézussal. Nem véletlen, hogy éppen a mai vasárnapra van kijelölve ez a szakasz Judika vasárnapjára, amely arról szól, hogy az ítélet Isten kezében van, és amelynek egy középkori szép hagyománya, amelyet mi evangélikusok már sajnos elfeledtünk, hogy fekete vasárnapnak is nevezzük az ítélet vasárnapját, azért, mert az üdvtörténet a mai vasárnappal már a célegyenesbe érkezik, és közel van húsvét nagy ünnepe. Hát, ha majd egyszer Kelenföldön felelevenítjük ezt az ősi gyakorlatot, hogy már ilyenkor leszokták takarni ezért az oltárképeket és a feszületet is, 2 héttel húsvét előtt a fekete vasárnap kezdetét jelzi, hogy most már arccal nagy hét felé, a megváltásunk felé vagyunk. Így hallgassuk meg tehát most azt az ige szakaszt, amelyet Anya Szentegyházunk Judika vasárnapjára igehirdetés alapjáról kijelölt János evangéliumának 11. fejezetéből, a 45. verstől olvasom a következő képben. Azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Mártához és Máriához, és látták, amit Jézus Lázárral tett, sokan hittek benne. De egyesek közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak: mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, és a népet is. De egyikük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nékik: ti nem tudtok semmit. Még arra sem gondoltok, jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Ettől a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik Jézust. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a zárt ajtó ura. Ennek a felolvasott szakasznak vajon ki a főszereplője? Látszólag Jézus nem szerepel ebben a szakaszban, hanem egy szünhedrium által tartott gyűlésre tekinthetünk be a néhány mondaton keresztül. Mégis azt kell mondjam, hogy az egész gyűlés, az egész ülés, az egész vita mögött mégiscsak ennek az epizódnak is egyedül Krisztus a főszereplője, mi több, a Krisztus mögött álló Úr, a Szent és Örök Isten. Ezt kell meglátnunk ebből az epizódból is. És ezért mondtam azt, és fogom még egy párszor mondani, hogy a mi Istenünk a zárt ajtók ura. Őt nem lehet kizárni sehonnan. Még ha azt gondoljuk, hogy mi döntünk el dolgokat, akkor sem mi döntünk. Istent nem lehet kizárni sehonnan sem, és ez egy kicsit melbevág bennünket természetesen, mert akkor felvetődik a szabad akarat kérdése. De most nem ebbe szeretnék belemenni, hanem 3 rövid gondolaton keresztül jellemezni azt, hogy ez örömhír, ettől nem félni kell, hogy a zárt ajtóknak is ura van. Az első, ami talán a legmegdöbbentőbb, hogy Isten vakságban hagyja a zsidóság jelentős részét. Azt olvassuk ugyanis, hogy megtörténik a csodák csodája Betániában. Ezt úgy mondhatnám, hogy Jeruzsálemnek a külvárosa, vagy elővárosa, ahova Jézus elment. Nagyon érdekes Jánosnak az evangéliumában az is, hogy megfigyelhetjük, ő mindig jelről beszél, és ez a hetedik jel, amiről beszél. A hetes az a teljesség száma, azaz ezzel is érzékeltetni akarja talán az evangélista, hogy itt a csodák csodájáról van szó. Egy négynapos halottat támaszt fel Jézus. Sokak szeme láttárod Betániában, Márta és Mária testvérét, Lázárt. És ahogy kezdtem és olvastam, voltak, akik hittek benne, de mások elgondolkodtak, hova fog ez vezetni, ha négynapos halottakat tud feltámasztani. Ki ez az ember? És akkor egyesek hittek, mások elmentek a farizeusokhoz, hogy komoly probléma ez. Egyre többen azt mondják, hogy ez a hamis messiás, a messiás, hiszen ilyen jeleket tesz. Hiába látnak azonban, nem jutnak messiás hitre. Látnak, látják a csodát, mégsem tudják összeegyeztetni Jézus személyét az elvárásokkal, és vakok maradnak. Hallják Jézust, a tanítását, a szavait, a szelídségét, mégis bezárja valami a fülüket, és vakságban maradnak. A következő fejezetben olvassuk azt az idézetet János evangéliumában is Ézsaiás prófétától, amely nagyon sokszor előkerül az evangéliumokban, a szinoptikusoknál ugyanúgy, mint az apostolok cselekedeteiről írott könyvben van ez az Ézsaiás ige idézve, de Pál apostol is idézi ezt az igét. Most a jánosi verziót olvasom, tehát a következő fejezet 40. versében olvassuk, hogy Isten megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy ne lássanak szemükkel és ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Látván látnak, de mégsem ismernek, halván hallanak, és mégsem értenek, mondja Ézsaiás próféta, hogy Isten vakságban hagyhat embereket. Nem azért vannak vakságban, mert rosszabbak vagy gonoszabbak, hanem megdöbbentő kimondanunk, hogy Isten hagyja őket a vakságban. Azaz a zárt ajtóknak is van egy ura. A vakságnak is van egy ura, a mindenható, szent és örök Isten. Aztán tovább lépek, a másik gondolat ebből az, hogy a vakságból ugyanakkor elvakultság következik. Mert mi is történik? A nagy vezető, Kajafás, a főpap rendre inti az övéit, és azt olvassuk, hogy egyikük Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem tudtok semmit, még arra sem gondoltok, jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. A vakságból elvakultság lesz. A főpapnál betelt a pohár. Egy ilyen csoda után valóban kimeri majd azt mondani, hogy nem Istentől jött Jézus. Mégis azonban, talán ma így fogalmazhatnánk, hogy egy nagyon nagy politikus ez a Kajafás, mert szociál-pszichológiai érzékkel látja a reál politikai helyzetet. És vonja le a következtetést, ahhoz képest, hogy ő most félrevezesse az egész választott népet, egyetlen megoldás van, neki kell meghalnia. Őt kell likvidálni, őt kell kikapcsolni, hogy nehogy az egész nép félrevezettessék. A vakságból elvakultság lesz, fanatizmus lesz. És meg van győződve, ahogy olvassuk, és nagyon érdekes, hogy János evangélista ezt mondja, hogy megjövendöli Jézusnak a halálát, hogy prófétál. Kajafás tehát nem magától beszél, hanem a zárt ajtók mögött lévő Isten szól rajta keresztül, akármilyen hihetetlen ezt kimondani. A zárt ajtók ura van ebben is, az elvakultságban, a fanatizmusban. A jó elkezdi a maga munkáját, a szent elkezdi a maga szolgálatát, és ez elkezdi bántani azokat, akik nem értenek ezzel egyet. Égeti őket, perzseli szinte a hamisságot, Jézus Krisztus szentsége. El kell taposni, el kell tenni láb alól, csak ez a kiút, akármennyire nem tudunk rajta fogást tenni, csak ez a kiút. És a zárt ajtók ura ezt engedi, hogy profétáljon Kajafás arról, ami aztán be is teljesedik, és ez a harmadik gondolat, hogy ugyanakkor érdemes ezen is elgondolkodni, hogy nem csak vakság, nem csak elvakultság, hanem végül teljesül, beteljesedik mindaz, amit profétál Kajafás. A vak Kajafás, az elvakult Kajafás. Úgy lesz, ahogy megmondta. És Isten ezt jóvá hagyja. Mert ő a zárt ajtók ura. És ez egy nagyon drága örömhír a mi számunkra. Miért mondom ezt? Mert ez azt jelenti, hogy Kajafás csak eszköz, testvérei. Könnyen elítéljük, pálcát törhetünk a feje fölött, és bármi mást mondhatunk, és közben kiderül az, hogy minden mögött Isten rendje van. A megváltás így tudott célba érkezni, hogy Kajafás profétál, és valóban profétál, mert a megváltás, a világnak a megjobbítása, a győzelem a halál felett, a teljes győzelem, az ő profétálása, beteljesedése által jön el. És ezt Isten engedi, ezt nem a véletlen hozza, hanem Isten engedi, hogy ez így történjen. Mert Isten a zárt ajtók ura is. És ez nagyon bátoríthat bennünket is, amikor úgy érezzük, hogy falba ütközünk, amikor ellenségek vesznek körül bennünket, ez bátoríthat bennünket, hogy nincs senki, aki ne lenne Isten hatalma alatt. Sőt, a Bibliának más történeteit is lehetne idézni. Isten a rosszból is tud jót kihozni. Istennél semmi sem lehetetlen, semmi sem véletlenül történik. Isten még az ellenséget is felhasználhatja üdvösségedre. Akármilyen nehéz ezt kimondani. Mert Isten a zárt ajtóknak is az ura. Ahova mi emberek lehet, hogy nem mehetünk be, ahol mi nem mondhatjuk el a véleményünket, nem igazolhatjuk magunkat, csak szenvedünk, csak úgy érezzük, hogy pálcát törnek fejünk fölött, Isten ott is úr. És csak addig, és csak úgy enged valamit, amíg ő gondolja, hogy engedi és történhet. A zárt ajtók ura, két rövid következtetéssel szeretném befejezni a mondandómat. Szeretnék visszatérni a lelki vonalhoz, a szívünkhöz, testvérek. Ha Isten a zárt ajtóknak az ura, akkor ez azt jelenti, hogy Istené minden hatalom, ahogy mondottam, és a zárt ajtóval rendelkező szíveknek is ő az ura. Amikor izgulunk egymásért, gyermekünkért, unokánkért, testvérünkért, szeretnénk, ha megtérne, szeretnénk, ha az az ajtó felpattanna, ha ő is Krisztusnak a tanítványává lenne, és legyen is bennünk ez a szent kívánalom és aggodalom. Hihetjük, hogy minden hatalom Isten kezében van, és a zárt ajtajú szívek mögött is ő az Úr, az egyetlen Úr. Ezért a feladatunk az, hogy ha a mi szívünk ajtaja nyitott Jézus előtt, akkor egy feladatunk van, ahogy Jézus is parancsolja az új parancsolatba. Szeretni, szeretni, és újra csak szeretni. És a másik, ami következik abból, hogy a zárt ajtók ura, a mi urunk, hogy az ítéletet, az ítélet szolgáltatást odaátra hagyjuk a zárt ajtók urára. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked a te minden hatóságodat. Látszólag Kajafás kezében van minden. Látszólag Kajafás a nép érdekében prófétál. Ugyanakkor, ha ezt végig gondoljuk, akkor belekapaszkodhatunk abba, hogy semmi sem történik a te tudtod nélkül. Kérünk is téged, Istenünk, hogy tudjuk így látni mi is egyéni életünket, családunkat, környezetünket. Tudjuk rajtad keresztül látni gyülekezetünket, a világ kereszténységét, magyar hazánkat is, hogy minden mögött te vagy. Ezért add, hogy ne aggodalmaskodjunk, ne féljünk, ne rettegjünk, hanem mindenkor a veled való közösséget keressük. Ébresz bennünket, Urunk, arra a hitre, hogy tudjunk téged képviselni, örömhírt vinni, tudjunk szeretni szívből mindenkit, és amit rád kell bíznunk, azt tudjunk teljes szívvel rád bízni. Szent lelkeddel segíts bennünket erre. Jöv el, Szentlélek, Úristen, áldva szállj le ránk. Ámen. A mindenható örök Isten, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. A bennünk munkálkodó erő szerint azé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen. Kedves testvérek, most pedig örömmel hirdetem, hogy felnőtt keresztelőre kerül sor. Úgyhogy keressük ki az énekeskönyv 459-es számú énekét, és a 459-es számú ének első két versét énekelje a gyülekezet.